Áldás békességet kívánunk, áldás békesség. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 125. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 125. Zsoltárunk első verse így kezdődik: akik bíznak az Úr Istenben. És a 370. számú dicséretünk első és második versének éneklésével könyörögjünk. A 370. számú dicséretünk első verse így kezdődik: jövel, Szentlélek Úristen!
Oh,
a mi segítségünk is, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a második helvét hitvallásnak 17. fejezetéből a soron következő részt, amely arról szól, hogy az Anya Szent Egyháznak egyedül Krisztus a feje. A fő az, ami a test fölé kiemelkedik, és ahonnan a testbe élet árad. Annak szelleme kormányozza a testet mindenben, és belőle fakad a test növekedése és gyarapodása. Éppen ezért a testnek egyetlen feje van, és az hozzáillik a testhez. Tehát az Anya Szent Egyháznak sem lehet semmiféle más feje, mint a Krisztus. Mert valamint az egyház lelki test, úgy szükség, hogy magához illő lelki feje is legyen, és más lélek nem kormányozhatja, mint a Krisztusé. Pál is azt mondja, ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Pál másutt így szól. A Krisztus a feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. Másutt ismét ezt mondja, ő a feje az Anya Szent Egyháznak, amely az ő teste, teljességi, ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Isten igéje a Zsoltárok könyvének 74. fejezetéből szól hozzánk. A Zsoltárok könyvének 74. fejezetében a következőket találjuk megírva. Ászáf tanító költeménye. Miért vetettél el, Istenem, oly régóta? Miért lángol haragod legelőd nyája ellen? Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. Irányíts lépteidet a régi romokra, szentélyedben az ellenség mindent lerombolt. Ellenségei ordítoznak kijelentésed helyén, és kitűzték ott jelvényeiket. Olyanok voltak, mint akik a sűrű fák között fejszét emelnek magasra. Még paragványait is mind összetörték fejszékkel és baltákkal. Lángba borították szent helyedet, orig alázták nevet hajlékát. Igázzuk le őket egészen, mondták magukban, és fölperzselték az országban Isten minden hajlékát. Jeleket nem látunk, proféta nincs többé, és senki nem tudja, meddig tart ez még. Isten meddig gyalázhat az ellenfél? Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? Miért tartod vissza kezedet? Emeld föl jobbodat, végezz velük! De Isten, a királyom kezdettől fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. Te szorítottad vissza erőddel a tengert, te törted össze a tengeri szörnyek fejét, te zúztad szét a Leviatán fejeit, és a puszta népének adtad eledelét. Te fakasztottál forrást és patakot, te szárítottál ki bővízű folyókat, tiéd a nappal, az éjjel is tiéd, te tetted helyükre a csillagokat s a napot, te szabtad meg a föld minden határát, te alkottál nyarat és telet. Erre emlékez, Uram, mert ellenség gyaláz és bolond nép csúfolja nevedet. Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, nyomorultjaid életéről, ne feledkezz el végképp. Tekint szövetségedre, mert erőszakkal vannak tele az ország legeldugottabb helyei is. Ne maradjon meggyalázva az elnyomott. Dícsérje nevedet a nyomorult és a szegény. Szállj perbe, perelj Istenem! Gondold meg, hogy a bolond mennyire gyaláz téged szüntelen. Ne felejtsd el ellenségeid hangját, támadóid egyre növekvő zajongását. Isten áldása legyen mindannyiunkon, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy szent lelke által megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, eljöttünk a te házadba és megállunk a te színed előtt. És arra szeretnénk kérni téged, ahogyan énekeltük is, hogy a te világosságodat gyújtsd meg ezen a helyen, és ragyogjon be a te tisztaságod a mi szívünkbe. Arra kérünk téged, hogy vezérelj bennünket ígédnek útjára, hogy mi ne tanuljunk mástól, egyedül csak tőled. Köszönjük te neked, hogy jöhetünk ezzel a kéréssel a te szent színed elé, hiszen kibeszélhetetlen és megfoghatatlan a te bölcsességed, amellyel nem csak megalkottad, hanem fent is tartod ezt a világot. Kibeszélhetetlen és felfoghatatlan a te szereteted, amellyel kíséred életünket és sorsunkat. Köszönjük te neked mindazt, amit adtál. Hálaadásunkkal jövünk a te színed elé ebben az órában, mert visszahoztál, mert velünk voltál, mert megtartottál. Hálaadásra jövünk azért, mert megbocsájtottál, megtisztítottál. Köszönjük te neked azt, hogy meggyógyítottál. Légy áldott mennyei édesatyánk sok-sok jó téteményedért, amelyekkel kapcsolatban azt kérjük, ne szűnj meg cselekedni velünk mindazt, ami nekünk jó. Megvalljuk azt is színed előtt, hogy olyan alkalmatlanok vagyunk arra, hogy megértsük a te igédet és a te személyedet. A bűn annyira megsötétíti a mi elménket, gondolatainkat, annyira elfoglal bennünket, hogy magunktól képtelenek vagyunk te reád figyelni. Ezért könyörgünk most te hozzád, aki szabadító és győztes Úr vagy, hogy győzzél le minden akadályt és törj utat a mi szívünkbe. Kérjük, hogy így légy velünk, és áldj meg bennünket ebben az órában jelenléteddel, szavaddal. Amen. Helyünket elfoglalva, testvérek, a 172. számú dicséretünk éneklésével készüljünk Isten igéjének hallgatására. A 172. számú dicséretünk első, illetve egyetlen versét énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Versből, ahol ezt találjuk megírva, de Isten a királyom kezdettől fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. Kedves testvérek, Biblia olvasó kalauzunk által jelölt Zsoltárunk nem a legismertebb Zsoltárok közül való. A 74. Zsoltár az úgynevezett panasz Zsoltárok közé tartozik. A zsoltáros kesereg azon a pusztuláson, amelyet maga körül lát, és teljesen egyértelművé teszi a zsoltár felhangzása azt, hogy ez a Zsoltár olyan időszakban íratott, amikor a templomot lerombolták, és azok, akik lerombolták a templomot, tobzódtak Jeruzsálem pusztulása felett. A templom pusztulása egyúttal a nép pusztulását is jelentette, és mivel elpusztult a templom, a zsidó nép életében ez mindig azt is jelentette, hogy az Isten tisztelet lehetősége gyakorlatilag megszűnt. Egyénileg, személyesen kiki gyakorolhatott Isten tiszteletet, de nem mutathattak be áldozatot, és nem gyakorolhatták az Isten tiszteletet abban a formában, ahogyan ezt Isten annak idején a mózesi törvényekben előírta, és ahogy később a jeruzsálemi templom megépítésével az egész Isten tisztelet szép rendben összeállt. Elpusztult tehát a templom, és a zsoltáríró kesereg mindazon, amit lát. Azt mondja a 9. versben, hogy nincsen jel, nincsen proféta, nincsen reménység, teljesen magunkra maradtunk, csak a pusztulást látjuk. Az első dolog, ami megfogott engem ebben a zsoltárban, az egy olyan törvényszerűség, amely úgy gondolom, hogy ma is jelen van ebben a világban. Ez a törvényszerűség pedig úgy foglalható össze, hogy a külső romlás az az embereket mindig Istenhez kényszeríti. Pusztul és romboltatik a külső, a nép, a templom, az ellenség tombol a romokon, azt mondja a zsoltáros, kitűzte jelvényeit, hivalkodóan beszél Isten ellen és az ő népe ellen, oda az Isten tisztelet. Még akik szeretnék látni Isten dolgait, azok sem látják az Isten terveit. Hiszen ezt kérdezik ők is, meddig tart még ez a dolog? Meddig tart még ez a nyomorúság? De ez a nyomorúság érdekes módon, hiszük, hogy nem csak a zsoltárost, hanem a korabeli embereket is még inkább oda kényszeríti Istenhez. Ugyan nincsen templom, ugyan nem gyakorolható az Isten tisztelet, ugyan az ellenség tombol és uralkodik, de a zsoltáros mégis Istenhez kiállt. Sokszor volt ebben a világban nyomorúságos időszak. Ha csak a magyar nép történetét megnézzük, akkor az elmúlt évszázad nagyon sokféle nyomorúságot hozott a mi népünkre. De talán mindig elmondható volt az, hogy a nyomorúságok ezt a népet kicsit közelebb segítették Istenhez. Azt gondolom, hogy neki indulva a tanévnek, és hallva csak a tegnapi híreket arról, hogy 8000 fölötti számban bocsátanak el pedagógusokat, és bocsátottak el pedagógusokat országunkban, tapasztalva mindazt a romlást, amelyet mindannyian érzünk pénzünkön és egyéb dolgainkon, bennünk is megszületik egyfajta vágyakozás a jobb dolgok iránt. Az ember arra gondol, hogy vajon majd hogyan lesz a következő választás, vajon milyen alternatívák lesznek. Sokan arra gondolnak, csak húzzuk ki ezt valahogy, aztán majd lesz valahogy. És a keresztények általában imádkoznak azért, hogy Isten vessen véget ennek az állapotnak. Mi is szoktunk ezért imádkozni. De amikor ezt a zsoltárt elolvastam, testvérek, akkor úgy az jutott eszembe, hogy talán Isten azért enged meg ennyi mindent a mi életünkbe, és talán azért tart most itt a mi népünk, ahol tart, és azért olyanok az állapotok, amilyenek, mert Isten magához szeretne bennünket kényszeríteni. Mert ennek a népnek nem az a legnagyobb baja, hogy nem jó politikusai vannak, hanem ennek a népnek az a legnagyobb baja a mi népünknek, hogy nem kell neki Isten. És bármennyire keserű ezt kimondani, egy magát kereszténynek valló országban, ott, ahol csak valóságosan kevesen vallották magukat meggyőződött ateistának, mégis beszélnünk kell arról, hogy valahol a szíve mélyén ez a nép nem elkötelezett Isten mellett. Nem elkötelezett az isteni értékek és normák mellett. És amikor romlás tör erre a népre újból és újból, akkor látnunk kell azt, hogy ez a romlás talán ennek is az eredménye. Talán abból is ered ez a romlás, amelyből ered Izrael népének életében is. Hogy nem kellett az Isten. Formailag persze ott volt az Isten. Megvolt az Isten tisztelet. A szavak szintjén minden úgy tűnt, hogy rendjén van. De a szívük mélyén ezeknek az embereknek mégsem kellett az Isten szava. Megölték a prófétákat. Elzavarták azokat, akik az Isten üzenetét hirdették közöttük. És aztán ennek a vetésnek le kellett aratni a gyümölcseit. Jött a romlás, amikor az ellenség ott tombolt a romokon, a jeruzsálemi templom romjain, és ez a romlás azért volt szükséges, hogy majd ez a nép végre a nyomorúságában odaforduljon Istenhez. Hogy végre ne csak színlelésből, ne csak formaságból, hanem szívük mélyéről megszólítsák azt az Istent, akinek a népe voltak ők is, akihez tartozónak vallották magukat. Kedves testvérek, a romlás az egyfelől mindig következmény. És ha romlást látunk magunk közül, körül, akkor mindig tudnunk kell azt, hogy ennek van valami oka. És a keresztény ember keresi a romlás okát. És el kell, hogy jussunk a felszín vizsgálatán túl abba a mélységbe is, hogy minden nép életében a nyomorúságok onnan származnak, hogy az Istenhez való viszony, az Isten tisztelete nincs helyén. Nem a politikusok szívében nincs helyén. Nagyság volna arról álmodozni, hogy van egy olyan ország, ahol hívő politikusok vezetnek egy országot, és ott minden szép. Hanem a legnagyobb baj az szokott lenni, hogy a mi szívünkben nincs a helyén Isten. A nép szívében nincsen a helyén Isten. Nem szempont az Isten. Nem érdekes az Isten. Talán csak a formaságok területén. Persze, járunk templomba. Persze, ezt még a politikusok is megteszik. Ott kezdenek, vagy ott fejeznek be egy állami ünnepet. De mindez sokszor csak formaság. Nem igaz számítás Isten személyével, Isten törvényével, Isten szeretetével vagy ítéletével. És amikor egy nép nem számol ezzel, akkor rossz döntéseket hoz, akkor rosszul választ, és utána aratja a rossz döntéseinek a következményeit. A külső romlás azonban minden rosszasága mellett tartogathat egy olyan pozitívumot, hogy a nép Istenhez kényszerül. Nem kívánom nagyobb mértékben a mi népünknek a romlását, de akkor éri el ez a romlás a célját, hogyha a mi népünk és mi magunk is. Eljutunk oda, hogy elgondolkozzunk azon, hogy vajon nem az Isten nélküli magvetésünknek az eredményei az, amit most aratunk. Hogy eljutunk-e oda ebben a nyomorúságban, hogy nincsen más lehetőségünk, mint Istenhez fordulni. Hogy nincsen más lehetőség, csak az, hogy valaki az emberek szívét megváltoztassa, és erre kevés a politika, kevés a sajtó, kevés a televízió, erre valaki hatalmasabb személy kell, aki nagyobb a mi szívünknél. És a Biblia beszél egy ilyen személyről, azt mondja, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél. És ő képes arra, hogy a mi szívünket és a szívünkből eredő gondolkozásunkat és cselekedeteinket megváltoztassa. Ennek a népnek, a mi népünknek is erre van szüksége. Hogy ott belül a szívben történjen végre valami. A külső romlás talán ehhez visz bennünket közelebb. És én úgy arra gondoltam, hogy szabad nekünk azért imádkozni, hogy miközben romlást látunk magunk körül, Aközben imádkozunk azért, hogy ez a nép végre eszmélődjön. Eszmélődjön. Eszmélődjön arra, hogy az Istent hagytuk el. Az Isten rendjének fordítottunk hátat. Eszmélődjünk arra, hogy nekünk nem kell Jézus. Hogy nekünk Jézus csak egy templom, Jézus csak egy szobor, Jézus csak egy láthatatlan személy, egy misztérium, és semmi több, bárcsak eljutna a külső romlás útján, ami népünk oda, hogy a szívünk megnyílik igazán Isten színe előtt, nem csak formailag, hanem lényegileg teret engedve Isten szavának, üzenetének, tanácsainak. Olyan érdekes megfigyelni ebben a Zsoltárban azt, hogy nem csak Istenhez kényszerítette a romlás a Zsoltárost és az ő népét, de megváltoztatta ennek a népnek a kommunikációját is Istennel. És ez a második dolog, amiről szeretnék a Zsoltár alapján szólni a testvéreknek. Hiszen ebben a Zsoltárban világosan nyomon követhető egyfajta kommunikációs változás, ahogyan a Zsoltáros az ő népe képviseletében talán Istennel beszélget és kommunikál. Amikor elkezdjük olvasni ezt a Zsoltárt, és majd vegyük elő otthon talán a délutáni órákban, akkor azt látjuk, hogy egyfajta vádaskodás, számonkérés, egy finom erőszak, vagy egyáltalán nem finom erőszak az, amivel a Zsoltáros Isten előtt megszólal. Azt mondja Istennek, mi érettünk cselekedjél, Uram? Azt mondja Istennek, gondolj ránk, gondolj a gyülekezetre. Azt mondja Istennek, gondolj a templomra, a gyalázatunkra. A panaszkodó ima, a panasz beszéd középpontjában az áll, hogy a Zsoltáros appellál önmagára, a népre, a külsőségekre. Mint azt mondaná Istennek, nem teheted ezt meg velünk. Hát mi vagyunk a te néped. Itt van a te templomod. Cselekedjél már végre, Uram, mert várjuk a te cselekedetedet. Nézd ránk, hát meddig hagysz bennünket gyalázatban? Ez a kommunikáció arról szól, hogy mi még elég jók vagyunk ahhoz, Uram, hogy érdemes legyen bennünket megmenteni. Ez a kommunikáció a Zsoltáros szájából arról szól, hogy mi megérdemeljük azt, hogy te megmentsél bennünket, hogy te nem nézheted el azt, ami velünk történik. És aztán a Zsoltár tovább olvasva a 12. verstől egy jelentős változás következik be a kommunikációban. Ahogy a Zsoltáros Isten előtt áll és Istennel beszél, megváltozik a hangvétel. És hogy ennek a hangvétel változásnak mi az oka, azt világosan megérthetjük, ha olvasjuk a szöveget. Így kezdődik ez a 12. vers. De Isten a királyom kezdettől fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. Hadd mondjam azt, hogy ez az a része a Zsoltárnak, ahol a Zsoltáros a nyomorúságról, önmagáról, a népről, az elpusztult templomról fölemeli a tekintetét Istenre. Eddig azzal volt elfoglalva, hogy mi az ő érdeme, mi a nép érdeme, mi az ő jussuk, mi az ő veszteségük, hogyan kellene Istennek megoldania ezt a szörnyű problémát, ami rajtuk esett. De ettől a verstől kezdődően a Zsoltáros felemeli a tekintetét, és meglátja Istent. És abban a pillanatban, amikor Istenre tekint, akkor Isten személyét szemlélve három dologról is bizonyságot tesz. Azt mondja Isten, amikor rád nézek, akkor egy szabadító Istent látok. Egy szabadító Istent látok. Te vagy az, aki szabadító tetteket vittél rajtunk véghez eddig is. Mindig is te voltál az, aki bennünket megszabadítottál és megmentettél. Aztán úgy folytatja Isten, amikor rád nézek, akkor egy erős Istent látok.
Te vagy az, aki szétszúztad Leviatán fejét. Te vagy az, aki eledelül adtad nekünk. És aztán, ahogy újra megszólal a zsoltáros, azt mondja, Isten, amikor rád nézek, akkor egy gondoskodó Istent látok. Te vagy az, aki vizet fakasztottál. Te vagy az, aki mindent uralsz, és aki mindenről gondot viselsz, mint gondviselő atya. És milyen érdekes, hogy amikor a zsoltáros fölnéz Istenre, és Isten szabadítónak, erősnek és gondoskodónak látja, akkor egyszerűen megváltozik a kommunikáció. És hogyan szólnak ezután az ima szavai? Azt mondja, Isten, ne dobj oda bennünket. Isten, ne dobj oda bennünket. Isten, ne feledkezz meg rólunk. Isten, tekints a szövetségedre, mert téged gyaláz mindaz, ami rajtunk esik. Nem tudom, hogy érzékelik-e a testvérek azt, hogy innentől kezdve nem arról szól a zsoltáros imádság, hogy mi mit érdemlünk, és te mit vagy köteles velünk megcselekedni, hanem innentől kezdve arról szól ez az imádság, hogy Isten, te csodálatos Isten vagy. Te erős Isten vagy, és mi azért fohászkodunk, hogy ne dobj bennünket oda, mint gerlicét a vadaknak. Te meg tudod tenni, hogy oda dobsz bennünket. De mi most azért könyörgünk, hogy ne tedd meg ezt. Légy irgalmas és kegyelmes hozzánk. Innentől kezdve nem arról szól ez az imádság, hogy Isten, neked meg kell tenni, hogy bennünket megmentesz, hanem arról, hogy kérünk téged, ne feledkezz meg rólunk. Innentől kezdve nem arról szól az imádság, hogy mi vagyunk a te szövetséges néped, és mi megérdemeljük a szabadítást, hanem egy csendes kérés. Gondolja te szövetségedre, Uram! Te kötötted ezt a szövetséget velünk. És amikor velünk gyalázat történik, és rajtunk romlás esik, akkor az a te szövetségednek a gyalázata. Istenünk, tekints önmagadra. Olyan szép felismerés ez, és olyan csodálatos megcsendesedés ez Isten színe előtt. Mert innentől kezdve ez az imádság, ha nem arról szól, hogy mi mit érdemlünk, hanem arról, hogy Isten hatalmas, erős és gondoskodó Isten, aki szabadító, arról szól ez az imádság, hogyha akarja, akkor megteheti velünk, hogy megszabadít bennünket. Ha a szövetségére tekint, akkor lehet, hogy másként fog majd viselkedni. Ha a gyalázatra tekint, amely az Isten gyalázata, akkor majd lehet, hogy jön az ő szabadítása. Nem, nem mi vagyunk a titok ebben a kérdésben. Nem mi vagyunk a középpont, hanem az Isten. Az Isten dicsősége. És úgy csendesedik el a zsoltáros Isten előtt, hogy ebből a zsoltárból a kezdeti maga mutogatás helyett egy nagyon szép és csendes könyörgés hangzik Isten felé. Megváltozik a kommunikáció. Tudjátok, testvérek, sokszor sokféleképpen beszélgetünk mi az Istennel. És az Istennel való beszélgetésünk sokszor úgy kezdődnek és úgy is érnek véget, ahogyan ennek a zsoltárnak az első felében tapasztaljuk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk annyira kiváltságosak Isten előtt, hogy megérdemlünk dolgokat. Sokszor azt gondoljuk, hogy a mi népünk az van olyan nép, hogy itt akármi nem történhet meg. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy amit mi letettünk az asztalra, azt az Istennek észre kell vennie. És ő nem tehet másként, csak úgy, hogy megszabadít. Sokszor a személyes életünkben is így jövünk oda Isten elé. Elmondjuk Istennek azt, hogy mi milyen jók vagyunk. És az van a mi szívünkben, hogy Isten, te nem engedheted meg, hogy ez történjen velünk. Mert mégiscsak mi vagyunk azok, akik most hozzád szólunk. De Isten ma szeretne bennünket emlékeztetni arra, hogy ő a szabadító, ő az erős Isten, ő a gondoskodó Isten. És csendes szeretetével és szelídségével arra szeretne bennünket bátorítani, hogy tekintsünk föl rá. Mert abban a pillanatban, ha a nyomorúságról, a szükségekről felemeljük a tekintetünket Istenre, a hatalmas, szabadító, erős Istenre, abban a pillanatban meg kell, hogy változzon a mi kommunikációnk Istennel szemben. Rá kell, hogy jöjjünk, hogy mi nem a szomszéddal beszélgetünk. Rá kell, hogy jöjjünk, hogy nem a hitelezőnkkel beszélgetünk, hanem a világ mindenség teremtőjével és urával beszélünk. És ezt a beszélgetést és ezt a kommunikációt nem lehet másként folytatni, csak úgy, hogyha az ember megalázza magát Isten szín előtt. És megvallja Isten előtt azt, hogy te megteheted. Te megteheted. Te megadhatod. Gondolj, Uram, a te szövetségedre. Mert ami bennünket ér, a te népedet, az arról is beszél, hogy te milyen Isten vagy. Gondolj, Uram, önmagadra, te dicsőségedre, hogy ne érje az gyalázat, és akkor talán, ha Istennek tetsző és kedves, talán fog rajtunk segíteni. Talán meghallgatja a mi imádságunkat. Ha nem asztalt verve, vagy mellett verve, hanem térden állva, alázattal valljuk meg előtte mindazt, ami a szívünket nyomja. Bárcsak vezethetne Isten bennünket ilyen kommunikációra, ilyen párbeszédre, ebben az egyre romló helyzetben is. Drága testvérek, hadd foglaljam röviden össze Zsoltár felénk szóló üzeneteit, amelyekkel Isten keres bennünket. Arra tanított bennünket, és arra tanít Isten, hogy a külső romlás, a szükséghelyzet, a szükségállapot csodálatos haszna lehet az, hogy emberek oda találnak ő hozzá. Te oda találtál-e már ezekben a nyomorúságokban Istenhez? Az ő hozzávaló tartozásod csak formaság, vagy szívbéli Isten függelem? Mindez meglátszik abból, ahogyan Istennel kommunikálsz. Ha nem kommunikálsz vele, akkor nyilván nem is tartozol igazán hozzá. Mert hit, imádság és Istennel való kapcsolatok nélkül nincsen. De ha kommunikálsz vele, kire appellálsz? Mire hivatkozol? Önmagadra? A magunk erényeire? Isten szeretné azt, hogy mi fölemelnénk a mi tekintetünket őre áll. És meglátnánk ő benne azt a szabadító, erős és gondoskodó Istent, aki megígérte az ő szabadítását, erejét és gondoskodását az ő népének. Az ő népének. Azoknak, akik őt szívükből szeretik. Nem Magyarországnak ígéri ezt Isten. Nem a világnak ígéri ezt Isten, hanem az ő népének. Azoknak, akik számolnak vele, akik a szívüket megnyitják előtte. És ezért hirdetem, hogy ma is oda lehet térdelni ez elé az Isten elé. És ma is lehet kérni az ő szabadítását, erejét és az ő gondoskodását. Ma is lehet szakítani a formaságokkal, és szívbéli elkötelezettséget hozni Isten és Jézus Krisztus mellett. Megteszed-e? Megteszed-e? Vagy tovább tart a nyomorúságok iskolája? Még nem oda kényszerülsz az Istenhez. Hadd mondjam el befejezésül azt, testvérek, hogy vannak olyanok, akik ebben az iskolában, a nyomorúságok iskolájában megbuknak. Vannak olyanok, akik soha nem kényszerülnek oda, és mindig kemények maradnak, és az Isten bármit hoz rájuk, nem kell nekik az Isten, ne legyél ilyen. Ne legyél ilyen. Fogadd el Istentől azt a helyzetet, amiben születtél, amiben benne vagy, és gondolkozz el azon, hogy Isten mire akar téged elvezetni. Adja Isten, hogy mindannyiunk szívébe megszülessen a föltekintés, és az Isten látásából adó alázatos könyörgés. Hogy aztán megtörténhessen rajtunk a szabadulás, az Isten erejének és gondoskodásának megtapasztalása is. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 270. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 270. számú dicséretünk első versét énekeljük, légy csendes szívvel és békével. Atyánk, köszönjük, hogy nyitogatod a mi szemünket és szívünket azokra az igazságokra, amelyeket lehet, hogy ismerünk, de nem veszünk komolyan, azokra az igazságokra, amelyeket talán nem is ismerünk. Köszönjük te neked, hogy tanítasz bennünket alkalomról alkalomra ezen a helyen, és köszönjük, hogy a te kegyelmességednek jele az, hogy megszólítasz bennünket. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy a te jóságod és szereteted, amit tapasztalhatunk alkalomról alkalomra, hadd segítsen bennünket abban, hogy megtisztuljon a mi veled való kapcsolatunk, és megtisztuljon a veled folytatott kommunikációnk. Segíts bennünket, Urunk, hogy hadd tudjunk tereád nézni, fölemelni a mi szívünket és tekintetünket tereád, és a magunk nyomorúsága helyett meglátni téged, aki ma is erős, szabadító és gondoskodó Úr vagy. Urunk, a mi szavaink sokszor arról árulkodnak, hogy nem hisszük ezt te rólad. Engedd, hogy meg tudjunk állni csendben a te színed előtt, és fölismerjük a te csodálatos erődet, szabadításodat és gondviselésedet, amelyet nap mint nap megújítasz rajtunk, csak mi vakon megyünk el mellette. Kérünk, emlékezzél meg így rólunk, és segíts meg bennünket, hogy ki, amikor veled beszélget közülünk, hadd tudjon tereád nézve könyörögni. Mert ha ilyennek látunk téged, Urunk, akkor alázattal merünk kérni. És így kérjük most is azt, hogy ennek a nyomorúságnak, amiben benne van és amiben továbbra is gyalogol a mi népünk, hadd legyen az az eredménye, hogy ez a nép oda kényszerül te hozzád. Hadd kérjünk téged arra, hogy engedd meg, hogy a gyülekezetekben, azokon a helyeken, ahol prédikáltatik a te neved, hadd szólaljon meg a tiszta evangélium tanítása. Urunk, légy segítségű, hogy ez a nép megtisztulhasson szívében, szakítva a formaságokkal, az istentelenségekkel, a babonákkal,
Hadd tudjon végre a mi népünk tereád odanézni és odafigyelni. Segíts, hogy ebben hadd legyünk segítségére a mi népünknek. Hadd legyen ez a hely is, ez a templom és ez a gyülekezet is világító toronnyá mindazok számára, akik a sötétségben utat keresnek. Adjad, hogy a mi életünk ragyogjon ott a panelházakban, a munkahelyeken, ott, ahol járunk, hogy a te fényed tükröződjön rajtunk. Kérünk, légy ebben nekünk segítségül, és engedd, hogy bátran merjünk bizonyságot tenni rólad, akinek egyedül és csak is neked van egyedül erre hatalmat, hogy szabadulást adjál és változást hozzál. Kérünk, Urunk, taníts bennünket arra, hogy a szívekben kell változni, és ott kell megfordulni a mindennek. Munkálkodj így a mi szívünkben is, és hallgasd meg a mi könyörgéseinket, ha hozzád jövünk. Ó, Urunk, emlékezz meg rólunk a te jóságodért, és szeretetedért kérjük ezt, hiszen a rajtunk esett gyalázat a te gyalázatod is. Kérünk most téged gyülekezetünk minden tagjáért, mert hisszük, hogy a te nyájadra gondot viselsz. Emlékezzél meg mindannyiunkról, és segíts, hogy szükségeinkben tőled várjuk és kérjük a megoldást. Különösen is kérünk egy betegasszony testvérünkért, hogy emlékezzél meg róla, és légy közel hozzá, ne veszítse el benned való reménységét, hozzád való szeretetét, akkor sem, ha újra romlik az ő állapota. Neked van hatalmad, Urunk, a halál és a halálos betegségek legyőzése fölött is. Kérünk, hogy a kedves te neked, akkor tégy csodát. De engedd, hogy bármi is történik közöttünk és velünk, hadd tudjuk azt tőled elfogadni. És hadd tudjuk azt hinni és remélni, hogy te minden körülmények között mellettünk állsz, és megsegítesz bennünket, akár élünk, akár halunk. Kérünk téged különösképpen is iskolába induló gyermekeinkért, állj mellettük és őrizd meg őket, hogy ezekben a hónapokban növekedhessenek ismeretben, tudásban, építsél igaz közösségeket és barátságokat közöttük, és azt kérjük, hogy itt a gyülekezetben is te légy segítségül nékünk abban a munkában, amelyet közöttük folytatunk. Köszönjük neked, hogy kérhetünk téged és megszólíthatunk téged, mert adnál nekünk erre lehetőséget. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezünknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 5 órakor a huszontúliak bibliaórájára hívjuk a huszontúliakat. Kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel. Azt kérjük az oda érkező testvérektől, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből a 31. verstől kezdődő szakaszt olvassák el, amely a fejezet végéig tart. Erről lesz szó. Pénteken este 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk, szombaton délután 3 órai kezdettel az Emplénygyőző utcai játszótéren református játszókör rendezvényünket tartjuk, innentől fogva minden szombaton, és jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órakor Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Elmondom azt újra itt a tanév kezdetén, hogy ilyenkor, amikor a gyermekeink újra megjelennek és véget ér a vakáció, három csoportban tartunk gyermekfoglalkozásokat, van a legkisebb gyermekeknek a köre, ahova az egészen picurkákat várjuk, akik még egy kicsit talán anyafüggőek is. Itt a folyosónkon az első terem az, ahova őket lehet vinni. Ott is kihangosítón hallható az istentisztelet, ha éppen a gyermekek nincsenek túl nagy zajjal, akkor talán fogható is belőle valami azok számára, akik ott a gyermekeikkel vannak. Aztán két másik csoportban is van gyermekistentisztelet. A kis óvodásokat, akik már azért a csúszómászó korból kinőttek, ide a második terembe várjuk, és az istentisztelettel együtt nekik is gyermekistentiszteletet tartunk. A legnagyobb gyermekek csoportja pedig itt szokott ülni a padokban, az istentiszteletünk első harmadában részt vesznek, és utána itt a mellettünk lévő teremben van számukra foglalkozás. A gyermek istentiszteleteken való részvétel az természetesen nyitott, bárki jöhet erre, bármilyen gyermeket szeretettel várunk, és azért tartjuk ezeket az alkalmakat párhuzamosan, hogy a családok együtt jöhessenek unokával, gyermekkel, és az Isten tisztelet alatt ők maguk is a maguk értelmi, lelki képességének megfelelően Istennel találkozhassanak ezen a helyen és ebben az órában. Szeretettel hívjuk és invitáljuk így a családokat Isten tiszteleteinkre. Szeretettel hirdetem azt is a testvéreknek, hogy a jövő vasárnapi Isten tiszteletünk hónap második vasárnapja lesz, ezért a meghirdetett rendünk szerint az adakozás vasárnapja lesz, a parókia építés törlesztésének, a hitelének törlesztésére adakozunk, így kérjük szeretettel a testvérek jövetelét és áldozatát. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy Isten kegyelmességéből az elmúlt 9 napban Hochstädtében, Németországban testvér gyülekezetünk vendégszeretetét élvezhettük, és mindamellett a sok-sok áldás mellett, amit ott kaptunk és tapasztaltunk, hadd legyen szabad közvetítenem az ő szeretetteljes üdvözletüket, lelkészük dr. Gerit Jan Bajker testvérünk szívbéli üdvözletét küldi gyülekezetével együtt a magyar testvéreknek, azoknak is, akik már korábban voltak ott kint, de most nem jutottak ki, és azoknak is, akik talán még egyáltalán nem ismerik a mi testvér gyülekezetünket. Ahogyan szoktuk, valamikor az ősz folyamán, amikor már majd korábban sötétedik, fogunk egy olyan alkalmat tartani, ahol a fotók alapján egy kis beszámolót és közös szeretetvendégséget tartunk, kedvcsinálónak is, meg egyáltalán tájékoztatás jelleggel, hogy láthassák a testvérek, hogy mi is van odakint, kik azok, akik szeretetükkel, adományukkal kísérték eddig is a Békásmegyeri gyülekezet életét. Hirdetem a testvéreknek, hogy szeretnénk a tanév kezdetén minél hamarabb a hitoktatásunkat megszervezni, és ez azt jelenti, hogy az általános iskolákban igyekszünk felmérni a lehetőségeket és az igényeket. Arra kérjük a testvéreket, hogy ahol gyermekek vagy unokák járnak ide a békási iskolákba, és hallják majd a kürt szavát, a hívó szót hitoktatásra, akkor bátorítsuk a gyermekeinket arra, hogy vegyenek részt az iskolában szervezett hittan csoportokban folyó hitoktatásban. Lesz erre majd egy kis szórólap, amit megkapnak a gyermekek, meg itt is fogjuk osztani a jövő vasárnaptól már a templomba, hogy ki jelezhesse esetleg, hogy hova jár gyermek, unoka, ismerős, és akkor fölmérjük az igényeket és a lehetőségeket. Hirdetem a konfirmandusainknak, akik jártak az előző esztendőben, az első évfolyamban, hogy folytatódik a konfirmációs oktatás is, és hirdetem ezzel együtt azt, hogy aki konfirmálni szeretne az ifjúság közül, annak most lehet jelentkezni. 2 tanévnyi a konfirmációs oktatás a gyülekezetünkben, és aki konfirmációi vizsgát szeretne tenni, annak mind a két tanévet végig kell járnia. Tehát aki szeretne bekapcsolódni, voltak már ilyenek, akik jelezték ezt a lelkészi hivatalban, és ahol tudunk arról, hogy megkeresztelt gyermekeink, unokáink esetében a szülők, keresztszülők fogadalmat tettek arra, hogy gyermekeiket a konfirmációra felkészítik, és ebben a gyülekezet is segít, nos, akkor biztassuk és bátorítsuk őket, hogy jöjjenek és jelentkezzenek. Pillanatnyilag a jelentkezési folyamatnál tartunk, majd fogom hirdetni, hogy mikor és hogyan fog az oktatás zajlani. Ezzel együtt hirdetem azt is, hogy ebben az esztendőben is szeretnénk most ősszel a felnőtt konfirmációs tanfolyamot is elindítani. Erre is vannak már jelentkezők. Azt kérem, hogy aki szeretne felnőtt fejjel konfirmálni, az jelezze ezt a lelkészi hivatalban nálam, és amikor összeállunk, akkor szeptember második felében szeretnénk elkezdeni a közös ige tanulmányozást és fölkészülést. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, már nem sok van a hirdetésekből hátra, hogy gyülekezetünk megjelent az interneten is, és talán már néhányan tudták ezt, akikkel itt beszélgettünk jobbra-balra, de hadd hirdessük ki azt szeretettel, hogy a gyülekezetünknek egy új honlapja készült, amely megtalálható a www.refbekasmegyer.hu oldalon. Ha valakinek van internet elérhetősége, ott tájékozódhat, és mivel ez a honlap pillanatnyilag is, mint ahogy általában a legtöbb honlap szerkesztés alatt áll, ezért szeretettel kérjük és várjuk a testvérek észrevételeit is, akár pozitív, akár negatív legyen az, szerettük volna a legjobb tudásunk szerint elkészíteni ezt a lapot. Hadd mondjak itt köszönetet Bozsoki Zoltán testvérünknek, aki a fő szervezője és végrehajtója volt ennek az akciónak, továbbá Szabó Kristóf és Cika István testvéreinknek, akik pedig jó tanácsaikkal kísérték és kísérik munkájukkal ennek a honlapnak a meglétét. Isten áldja meg az ő idejüket és szaporítsa meg áldásaikat testvéreinken, hogy továbbra is végezhessék ezt a munkájukat. Hirdetem szeretettel a testvéreknek iratterjesztésünket, ahol az Isten tisztelet után különböző keresztény irodalmat vásárolhatunk. És hadd fejezzem be a hirdetéseket az adakozásra való felhívással, a jókedvű adakozót szereti a mi Urunk Istenünk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket zárjuk énekléssel. A 270. számú dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. A 270. számú dicséretünk 4. verse így kezdődik. Ha egy sem volna-e világon, kire magad rábízhatnád.